A mi segítségünk és karácsony ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Karácsony első napi ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 327-es karácsonyi dicséretünket keressük. 327-es számú dicséretünk, és mind a négy versét énekeljük. Azért is mondom többször, mert nem lehetett kitenni az énektáblára az énekszámokat. 327-es dicséretünk, ó jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel. Isten igét olvasom, a Lukács evangéliuma szerint. A Lukács evangéliumában a második fejezetben, a 4-től 14-ig terjedő versekben eképpen van megírva számunkra Krisztus születésének története, hallgassuk figyelmes szívvel, alázatos lélekkel. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését és megtartását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked azért, mert eljuttattál erre a karácsonyra is bennünket. A készülődésünk során sok elképzelésünk volt, hogy majd mivel találkozunk, és sok vágyakozás is a lelkünkben, és lehet, hogy ezt a mai napot sem ilyennek képzeltük el, hanem egy kicsit ünnepibbnek, kevésbé szürkének, valami olyannak, ami jobban elválasztja az ünnepet a hétköznapoktól. Legalább így külsőre, mert belsőre a saját érzéseinktől nem tudunk szabadulni. Az ünnep hiába ünnep, hogyha az ember lelkében van fájdalom. Hiába ünnep akkor, hogyha hozzuk magunkkal azokat a terheket, amelyeket nem tudtunk megoldani az elmúlt napok során sem. De mégis várjuk tőled azt a csodát, amellyel körülvetted egykor azokat az embereket, akik szintén jöttek a maguk életével és a maguk élethelyzeteiből, és mégiscsak le tudtak ott előtted borulni. Nem volt szép hóesés, és nem volt ünnepi dísz, és lehet, hogy az ő útuk is igen nyomorúságos és nehéz volt. Akik messziről jöttek, több ezer kilométert megtéve, hogy hódoljanak előtted, mennyi kétkedő gondolattal, a szívükben érkezhettek meg, hogy vajon megérte ez az utazás. És azok, akik elindultak a nyájak mellől, akik kivetett emberek voltak, és valahol külön világban éltek, messze az emberek többségétől, vajon mit hoztak magukkal? Velük együtt borulunk le te eléd, mert mi is hasonló életet élő emberek vagyunk, és mégis várjuk azt a csodát, hogy angyali seregek megszólítanak, hogy a te szavadban van erő, hogy az meg tudja vidámítani az életünket, tud adni nekünk békességet. Így tesszük a kezedbe nem csak a karácsonyunkat, hanem egész valónkat. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, adj nekünk örömöt, és engedd, hogy a karácsonynak az a nagy örömhíre, hogy született nekünk megtartó, az valóság legyen a mi életünkben is. Van, aki megtartson minket. Így kérünk, hogy légy itt a te szent lelkeddel, ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten közöttünk, hogy értsük és halljuk a te igédet. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 303. dicséretünkkel, és közben jelzem, hogy a karzaton is van hely, itt elől is van bőven hely. Ha valaki szívesen leül, akkor nyugodtan foglalja el a helyét az ének alatt. A 303-as dicséretünket keressük, és ennek az első versét énekeljük. 303. dicséretünk, jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága.
Yeah.
alapigénket a Tituszhoz írt leveléből olvasom Pál apostolnak, annak a második részéből a 11-es és 12-es verseket, bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi ige szakasza ez. Hallgassuk Isten igéjét a Titusz levelének második részéből a 11 és 12-es versekből. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Foglaljuk el a helyünket. Pál apostol egy kedves munkatársának, Titusznak írja ezt a levelet, és ebben a levélben megfogalmazza a karácsony üzenetét nagyon tömören. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Így foglalja ő össze a lényeget, de nekünk ez így karácsonykor kevés. A bibliaolvasó vezérfonalunk mindig igyekszik egy-egy olyan igét hozni, amely más megvilágításba hozhatja a karácsony üzenetét, de én azt választottam, hogy mellette azért hangozzék el a jól ismert történet is. Mert karácsony nélkül, vagy karácsony nincs a karácsonyi történet nélkül. Pál szépen fogalmazza meg, és szép ez az összefoglalás, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, de minket nagyon érdekel, hogy ez hogy jelent meg. Azért is érdekel, mert szeretnénk tudni, hogy a mi életünkben hogy jelenik meg. És az a szép történet, amit mindannyian ilyen jól ismerünk, és rendelkezik a megfelelő szereplőkkel, akiket mi nem tudunk kihagyni a karácsony történetéből. Nekünk kell az, hogy legyen egy József. Legyen valaki, aki ott tipródik, hogy most megkérje vagy ne kérje meg a szeretett hölgynek, nőnek a kezét. Mert itt van valami gond, valami nem teljes a dologban. Ott tipródik, és akkor jön az angyal, és akkor az angyal azt mondja, hogy hidd el, hogy az Isten van, amit elő tud készíteni, amit te nem értesz. De vedd a bátorságot, fogadd el. Kell nekünk, hogy ott legyen egy Mária, aki nem érti a kiválasztottságát, nem tudja, hogy ő mibe különbözik másoktól, nem érti, hogy az Isten miért épp az ő életébe akar beleavatkozni. De elfogadja. Kellenek a pásztorok nekünk, tényleg olyan emberek ők, akik valahol elzártabban, a világtól messzebb élik a maguk közösségét. Olyan emberek ők, akik nem járnak be a városba, nem ismerik a városnak az igazán nyüzsgő létét és formáját. Ők csak a veszélyekkel teli vidéket ismerik. És egyszer ők is megindulhatnak a kis falu felé, és ott hagynak mindent maguk mögött, és úgy érezzük, hogy olyan jó nekünk is. Néha mindent magunk mögött hagyni, és elindulni valami más felé. Ugyanígy vannak azok a keleti királyok, vagy bölcsek, ahogy nevezni szoktuk őket, akik elindulnak valami után, ami csak egy sejtés az ő életükben, egy tudományos felfedezés talán, de úgy jó lenne utána járni az igazságnak, hogy ez van, vagy nincs. Hát velük együtt akarjuk megélni azt, hogy mit jelent az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Azt hiszem, hogy az a kép, amit így megszoktunk rajzolni magunknak, hogy egyszerre vannak ott a jászol bölcsőnél József és Mária, és ott vannak a pásztorok, a kedves arcú keleti bölcsek is, ez valószínűleg nem valószerű. Nem egyszerre voltak, hanem azok az emberek kerültek bele ebbe a képbe, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Itt a személyes csodák összesítődnek, az Isten élményeknek a nagy közös ünnepe rajzolódik ki ebben a képbe, ahova én most magunkat is szeretném oda képzelni. Hiszen azért bújunk be mindig a pásztoroknak a subája alá és az ő gondolatvilágukba, hogy mi is oda kerüljünk ebbe a képbe. És azért bújunk bele azokba a jelképekbe, és azért ragaszkodunk hozzá, mert magunkat is oda akarjuk gondolni. Egy érdekes jelenetet próbáltunk a fiatalokkal előadni a karácsonyi ünnepéjünkön, ami egy időutazás volt, hogy mi lenne, hogyha egy mai élő embert egy időutazás segítségével visszatennénk abba a korba és abba a helyzetbe, ahol Krisztus megszületett. Vajon mit érzékelne belőle, és az egy nagyon különös világ lenne akkor a számára. De mi magunk is való ezt kellene megtapasztaljuk, hogy van nekünk ott helyünk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hogy jelenik meg most, 2016-ban? Ez az emlékezésnek az útja csupán? Vagy valahol tényleg nyomon lehet követni azt, hogy itt van Isten? Megjelent. Ez a megjelent kifejezés, ez nem azt jelenti, hogy eddig még nem volt. A megjelent kifejezés nem azt jelenti, hogy most egy teljesen új dologgal találkozunk, aminek semmi előzménye nincs. Talán János éppen ezért kezdi az ő karácsony történetét azzal, hogy visszavesz bennünket egészen a teremtés hajnaláig, és azt mondja, hogy az ige maga Krisztus mindig is volt, de valamikor megjelent. Valamikor belépett az embereknek a világába, abba a történelembe, amiben én is élek. És most megint nem csak arra a régmúlt eseményre gondolok, amikor Jézus ténylegesen megszületett, hanem ez ugyanúgy működik az embernek a saját életében. Isten van. Én nekem nem az a dolgom, hogy itt most ezt igazoljam bárki előtt. Hogy Krisztus vele együtt ugyanolyan istenségben uralkodik, ezt se fogom tudni igazolni. Az egyetlen dolog, amire fel tudom hívni a figyelmet, az, hogy az Isten hol jelenik meg az életembe. És itt most már mindenkinek saját történetei vannak. Olyan történetek, amelyek úgy illeszkednek az életünkbe, hogy ott vannak, nem én csináltam magamnak, nem én gondoltam ki, és mégis azt kell elismerjem, hogy valaki rendezte. Van, aki azt mondja, hogy ez a sorsom volt, van, aki azt mondja, hogy ez a szerencsém, a szerencse csillagom, hányan azt követik, mi van megírva az égben. Egykor így indultak el a kereti királyok is, a bölcsek is. Aztán rájöttek, hogy az a csillag más csillag. És valahogy így érezzük meg mi is azt, hogy vannak pillanatok az életünkben, amiben az Isten maga jelenik meg. Hogy ez az egyik pillanatban azt jelenti, hogy elszorul a torkom, és nem tudok mit mondani egy-egy helyzetre. Vagy ez azt jelenti, hogy azt mondták rólam, hogy én egy beteg ember vagyok, és ez is maradok, és valószínűleg már a véget várhatom, és aztán felültem az ágyon, és azt mondom, hogy élek. Vagy ez arról szól, hogy eltemettem valakit, és azt hittem, hogy ezzel mindent el fogok temetni. És azóta is élek én, és vannak örömeim. Senki nem tudja ezt elképzelni abban a pillanatban, amikor a nehéz dolog történik. De valahol megjelenik, és alakot ölt, látható formát vesz fel, hogy Isten mégiscsak ott van közöttünk. És ez nem csak az ünnepnek a hangulatához kell nekünk, mert nem csak azt szeretnénk, hogy Isten két nap vagy három nap az életünkbe odajöjjön és rendet tegyen, hanem azt szeretnénk, hogyha ez folyamatosan így működhetne. Hát az Isten megjelent. Azért jelenik meg néha erősebb formában, mert nem veszük észre az apróbb jeleket. Pedig vannak, rengeteg van. Amikor oda mennek a pásztorok, leborulnak, akkor igazából nem egy különleges jelet látnak. Nekünk különleges, mert mi már díszbe öltöztettük a karácsony díszébe. De akkor gondoljunk bele, azért ez egy olyan vidéken járunk a történelem során, amikor nagyon sok gyermek született hasonló kiszolgáltatott helyzetben. Ebben semmi különös nincsen. Igazából abban van különös, amit ők magukban éreznek, meg amilyen üzenetet kapcsol hozzá az angyal, hogy született nektek a megtartó, az üdvözítő, akiről szóltak a próféták. És amikor oda mennek és azt nézik, hogy tényleg itt van, akkor azt mondják, hogy hát megjelent. Tényleg igaz. Amit az Isten mond, igaz, nem vert át bennünket, sose beszélt mellé. És mégis mindig úgy kezeljük az Isten szavát, hogy hát, ha nincs jobb ötlet, akkor talán még ő is mondhat valamit. De ott a szemem előtt van az, hogy amit az Isten mond, igaz. Tényleg úgy van. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Most lehetne arról is beszélni, és én szeretnék is pár mondatot mondani, hogy mit jelent az üdvözítő kegyelem, de ez két annyira vallásos kifejezés összekötve egymással, hogy ez így már extrán vallásos kifejezés. És ezért azt mondom, hogy keresünk valami más szót rá, keresünk valami olyasmit, amiből megértjük, hogy mit is akar mondani ez a két nagyon szép és nagyon sokat mondó szó. Mi az üdvözítő kegyelme az Istennek? Az, hogy az Isten dolgozik, az, hogy az Isten akarja, az én életemet változtatni, formálni és a helyére tenni. Ez az ő üdvözítő kegyelme. Most csak így egyszerűen ennyi. Még ráadásul azért üdvözítő kegyelem, mert úgy dolgozik, hogy én sokszor ellenébe dolgozom. Hogy az Isten nem tud egy jó összmunkát összehozni végre velem. Megpróbálta, ez volt az ő első nagy terve. Az Ószövetség végig erről ír, hogy az Isten ad instrukciókat, ad útmutatásokat, ott van a törvény, élj úgy, próbáld megtartani, dolgozzunk össze, és akkor hát ha az élet jó élet lesz. És egyszer csak azt kell mondja az Isten, hogy hát ez így nem megy. Nem azért, mert az Isten ezt nem tudta volna előre, de akart adni egy próbát. Jó, adok én is valamit, mit tudsz mellé tenni? És hát persze az ember nagy mellénnyel kiáll, és azt mondja, hogy hát jó, hát sok mindent meg tudok én is tenni ebből. És kiderül, hogy nem, valahogy nem működik. És akkor az Istennek megjelenik az üdvözítő kegyelme, ami azt jelenti, hogy nem teszed azt, amit kértem, és én ennek ellenére megteszem azt, amit szeretnék tenni veled. És nagyon sokszor az a gondunk az Istennel, hogy ez a szabad akaratos dolog sem tetszik. Hogy igazából miért nem kényszeríti ránk a jót az Isten? És akkor jó lenne ez a világ, és akkor jó lenne az összes kapcsolatom, és akkor jól élnék a másik emberrel, és akkor engem is szeretnének. Miért adja a szabadságnak azt a lehetőségét, amivel mindent el lehet rontani? Azért, hogy néha megtapasztaljam, hogy tényleg elrontom. Hogy utána jöhessen az ő üdvözítő kegyelme, és tudja azt mondani, hogy bármit is tettél, én tudok az ellen is munkálkodni. Nagyobb hatalmam van megtartani téged, mint magadat elveszíteni. És hogyha ezt az ember úgy valahol megérti és megérzi, akkor ez egy hihetetlenül nagy üzenet a számára. Hogy nem tudom úgy elrontani az életemet, hogy az Isten ne tudná helyrehozni. És ez kezdődik meg karácsonyban. És persze ez nem egy játék, ez nem arról szól, hogy na azért csak azért is az Isten ellenébe fogok dolgozni, hogy lássuk, hogy mekkora csodákat tud tenni. Van, aki így áll hozzá. Hanem ebből megtanulom alázatosan, hogy hát ha az Isten ennyire szeret engem, hogy a saját akaratom ellenére akar üdvözíteni, akar életet adni nekem, meg akarja jobbítani az életemet, formálni akarja azt, akkor én engedelmesebb szeretnék lenni, hogy ez tényleg menjen. Hát most döbbenek rá, hogy az Isten tényleg a javamat akarja. Mennyi ellenkezés van bennünk. És mi magunk is tapasztaljuk, sok ilyen ismerősünk lehet, vagy rokonunk, vagy ott vannak a gyermekeink, hogy én jót akarok neki, és ő ellenkezik, és toporzékol, hogy ő ezt a kabátot nem veszi fel, és ezt a sapkát nem húzza fel. Pedig én tudom, hogy kell neki. És mennyire így vagyunk egymással is, hogy én segítenék rajtad. Szívesen adnám magam, de te lökszel engem. És akkor az Isten is ezt mondja, hogy meg kell jeleníteni az üdvözítő kegyelmemet. Valósággal, hogy abból a szorításból, amivel az Isten át akar ölelni, ne tudjak már kibújni. És arra nevel bennünket. Így folytatódik ez a mondat, és ez a harmadik záró gondolatom, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Ha az Isten valamit megmutat, akkor azt azért mutatja meg, hogy én meglássam, és utána formálódjanak a gondolataim és az életem is. Ez egy változás kell legyen. Ha valaki megtapasztal valami jót, valami örömtelit, akkor az változtassa az életét. Akkor azt utána ne zárja vissza a vitrínbe, és ne csomagolja el a karácsonyi díszekkel, hanem az maradjon ott. Azt mondja, hogy hogyan változzak? Tagadjam meg a hitetlenségemet. Nem nagyon tudjuk levetkőzni ezt a hitetlenséget. Valahol kiírthatatlan része az életemnek, hogy Isten azt mondja, hogy van, és én azt mondom rá, hogy nincs. Hogy Isten azt mondja, hogy élet, és én azt mondom, hogy betegség. Miért van az, hogy mindig ellenkezem az Istennel? Tagadja meg a hitetlenséget. Valami olyasmi azért, hogy a szemléletemben már legyen benne akkor az, amiről annyiszor vallást teszek, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Ez a hitetlenség megtagadása. Persze ezt meg lehet nagyon alázatosan is fogalmazni. Az egyik kedvenc ilyen részem a Bibliából, amikor valaki a beteg gyermekét odaviszi Jézushoz, és azt mondja, hogy gyógyítsd meg. És erre azt kérdezi Jézus, te ezt elhiszed? És erre azt mondja, hogy hát hogy ne hinném? És utána hozzáteszi, hogy de légy segítségül az én hitetlenségemben. Hogy ne akarnám hinni, de nem tudom elhinni. Persze, hogy mindent akarok hinni, de segíts, hogy el is tudjam hinni. És megtagadva a világi kívánságokat. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen zártabb életet kellene élni, hogy nem kell az ünnepnek az a sok része, aminek mi nagyon örülünk, hogy nem esik jól az embernek egy jót enni ezen az ünnepnapon, hogy nem esik jól kinyitni egy szép dobozt, egy ajándékkal, és annak örvendezni, hogy a másik meglepett valamivel. Hogy tényleg ezeket így írtsuk ki az ünnepből, mert úgyis csak félreviszi a gondolatunkat. Amikor a világi kívánságoknak a megtagadását kéri itt az ige, akkor azt mondja, hogy legyen már egy értékrended. Ezeket nem kell kivenni az életedből, csak jó sorrendbe kell beállítani. Az Isten minden teremtménye jó, mondja a Biblia, és azzal lehet jól élni, hálaadással és odafigyeléssel. Egy jó sorrend annyi mindent megold az életünkben. Vannak is, akik ezt próbálják gyakorolni, amikor egy kicsit átgondoltabban próbáljuk rendezni az életünket. Mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. És akkor lehet így. Sajnos az időnk nem végtelen, és nem korlátlanul áll rendelkezésre. Ezért biztos lesz valami, ami kimarad. De ne az maradjon ki, amire leginkább szükségem lett volna. Mert valahogy mindig így tartogatja az ember magának a legnagyobbakat. Ezt is elrendezem, azt is elrendezem, ezt is a helyére teszem, rendet csinálok, és akkor a végén leülök egy kicsit. És akkor a végén erre nem jut idő. Nem azt mondom, hogy semmit ne csináljon az ember. De az, hogy mi a legfontosabb számomra, hogy ott ül mellettem egy ember, akit most szerethetek. Hogy ott van mellettem egy gyermek, aki most az én gyermekem. Hogy ott ül még valaki, akinek az élete közel van az enyémhez. Ezt most lehet használni. Kérdezzük meg azoktól, akiknek nincs ott most mellette. Hogy az milyen nehéz érzés. És bizonyára ezt mi is tapasztaltuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Legyen ez a mi karácsonyi útmutatásunk, keressük valahol így annak a jászol bölcsőnek a titkát, és benne a hatalmas Istennek az erejét, aki ott megjeleníti azt az üdvözítő kegyelmet, amivel meg akarja ragadni az életünket, meg akarja tartani. Az Isten értünk munkálkodik, ezt a karácsonyt is értünk alakította úgy, hogy a miénk lehessen, és keressük meg benne a saját helyünket, a saját csodáinkat, és próbáljunk odafigyelni az Isten megjelenésének jeleire. Higgyük el, hogy ez azért fontos nekünk, mert ezek nevelnek, ezek formálnak, és ezek az életünket a jó irányba tovább tudják mozdítani. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez a miénk lehessen.